Köszöntöm Önöket! A kiélezett szerbiai elnökválasztási kampány részeként váratlanul Koszovóba látogatott Boris Tadić államfő. Cernica faluban azt mondta a szerb lakosoknak, hogy sohasem fogadja el Koszovó függetlenségét, de azt is hozzátette, hogy nem akarja háborúba sodorni az országot, a végsőkig kitart a vitás kérdések békés rendezése mellett. Pásztor István belpolitikai válságtól tart. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Világunk című műsorunkban elmondta, Vojislav Kostonyica miniszterelnök nem támogatja egyik elnökjelöltet sem a vasárnapi választásokon. Szerinte egyikük sem garantálná az ország stabilitását.
Koszovó kérdésének vonatkozásában, az Európai Uniós csatlakozás vonatkozásában, a hágai kérdés vonatkozásában közöttük elég jelentős különbségek vannak, és ezek a különbségek olyan jellegűek, hogy még most itt a második forduló előtt sem átléphetők. Ez van a Kostonyica-féle döntés hátterében. Ez mindenféleképpen egy eléggé intő jel, ugyanis arra utal, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban bármi is lesz az elnökválasztás második fordulának a kimenetele, egészen bizonyos, hogy destabilizálódni fognak a szerbiai belpolitikai viszonyok. Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy egy kormányválság fog előállni, és az is ebben a pillanatban eléggé valószínűsíthető, hogy előrehozott parlamenti választások előtt állunk.
Szerbia még mindig a vízumköteles országok listáján van, a délszláv háború okán került oda. De amikor egy 9 éves kislány is a terrorizmus veszély miatt megfigyelt személyek listájára kerül, akkor nem csak az átlagember, hanem a törvényhozók is elgondolkodnak, mennyire megbízható az a rendszer, amelyet a kül- és belföldi ellenség kiszűrésére használnak az Egyesült Államok határátkelő helyein.
Az amerikai biztonsági szervek által fenntartott fekete lista több mint 800 ezer nevet tartalmaz. Ebből több mint 50 ezer szemét már feltartóztattak, de még egyetlenért sem ítéltek el. A szövetségi nyomozóiroda tájékoztatója szerint a hatóságok senkivel nem közölhetik, hogy a listán szerepel, hiszen akkor az egész rendszer veszítene hatékonyságából. A szenátus tavaly őszi vizsgálat alapján a dossziék egyharmada pontatlan vagy értéktelen, de ez még nem jelenti azt, hogy törlik is őket. Elméletileg van ugyan esély arra, hogy valaki bebizonyítsa, alaptalanul került a listára, de ennek az eljárásnak a beindítására csak akkor van esélye, ha már letartóztatták, vagy legalábbis informatív beszélgetésre hívták. A kongresszus a napokban várhatóan meghosszabbítja a bírósági jóváhagyás nélküli lehallgatások jogszerűségét, de a folyamatban lévő 200 perben a jelenlegi eljárás alkotmányossága is kockán forog.
Köszöntöm a stúdióban Magyarics Tamást, a Magyar Külügyintézet Egyesült Államok szakértőjét, és Fodor Márkot, az Amnesty International munkatársát. Jó estét kívánok, köszönöm, uraim! Hát az iménti összeállításból is kiderült, hogy még egy 9 éves kislány is rajta van ezen a bizonyos listán, és tényleg az van, hogy ilyenkor nem csak a laikusban, de talán a törvényhozókban is felmerül a kérdés, hogy mennyire megbízható ez a rendszer.
Hát nyilvánvalóan minden rendszer megbízhatatlan bizonyos szempontból, és többek között azért, mert az első támogba a 14-15 különböző szervezet gyűjti az információkat, nem csak a hazai, tehát az állampolgárokra, hanem külföldi emberekről is, és nagyon sok átfedés lehet, sok hiba lehet, többek között sokak szerint ennek következtében lehetett a 2001. szeptember 11-i támadásoknál olyan ember, aki átcsúszhatott az ellenőrzésen.
És emberi jogi szempontból milyen aggályokat vet fel egy ilyen lista?
Hát már konkrétan felvetődött itt a bevezetőben is az, hogy nem lehet, végül is nem tudják azt, hogy rajta vannak a listán.
Bocsánat, indokként ugye az hangzik el, hogy éppen a lényegét veszíteni el az egész lista, hogyha ez nyilvános lenne, vagy hogyha ő tudna, tudomást szerezne róla, hiszen hogyha valóban terrorista gyanú személy, vagy olyan kapcsolatai vannak, akkor ha erről tudomást szerez, akkor nyilván.
Hát ha van bizonyítékra, akkor lehet felelősségre vonni. Ha nincs bizonyítékra, akkor nem érdemes, hogy ott legyen a listán. Most itt a baj az, hogy korlátozzák a jogait ezeknek az embereknek. Gyakran Európában is láttuk ezt. Tehát számunkra ez rendkívül aggályos, hogy valaki nem tudja hát jogorvoslatra lényegben nincs lehetősége, de korlátozzák a jogait közben.
Ugye beszélt a bizonyítékokról, tényleg mennyire eredményesek azok az intézkedések, amelyeket egy ilyen lista alapján hoznak? Hány ember tartóztattak le közülük, de leginkább hányról sikerült bebizonyítani azt, hogy valóban terrorista kapcsolatokkal rendelkeznek?
Ez is egy olyan kérdés, amit nagyon kevesen tudnak, ugyanis az egész dolog természetében adódóan titkosszolgálati módszereket alkalmaznak, és ezért nagyon sok esetben is nagyon forszírozzák azt, hogy bíróság elé állítsák ezeket az embereket, mert akkor ki kellene tárni a bizonyítékokat is. Tehát ez azt jelenti, hogy az elhárításnak a hatékonysága az tulajdonképpen csak bemondás alapján történik. Az amerikaiak, a britek, a franciák, a németek nagyon sokan azt mondják, hogy meghűsítottak itt-ott különböző terrortámadásokat, vagy összeesküvéseket, de nagyon nehéz valóban ellenőrizni, hogy ezek megtörténtek volna-e, ha nem sikerül ezeket.
Ugye azt mondja, hogy nem is nagyon forszírozzák, hogy bíróság elé kerüljenek, hát azért egy jogállamban ilyen előfordulhat, hogy elfognak valakit valamilyen gyanú alapján, nem is tudom, hogy kell egyáltalán az alapos gyanú, és aztán letartóztatják, és akkor mi történik?
Hát nem tudom, válaszoljon
én. Persze.
Hát Guantanamo erre mondjuk egy nagyon jó példa, tehát ott látjuk azt, hogy akik ott véletlenszerűen, mert hogy gyakran eléggé véletlenszerűen kerülnek oda be, ha nem tudják bebizonyítani azt, hogy büntetlenek, ártatlanok, akkor nem jönnek ki. Mm-hmm. Több száz embert engedtek ki már Guantanamo-ból, és abból tudomásom szerint csak egy embert ítéltek el. Tehát, hogy nem volt eredményes. A többségét, akit elfogtak és odavittek, az ártatlan volt, és nem volt közvetlen egészen.
Na most nem csak az Egyesült Államoknak, de az ENSZ biztonsági tanácsának, sőt az Európai Uniónak is van egy ilyen bizonyos fekete listája, amelyek ugye nagy felháborodást váltottak ki Strasbourgban az Európa Tanács múlt heti ülésszakán is. Erről következik most egy összeállítás.
A fekete listát tulajdonképpen közös döntéssel lesöpört az asztalról, hiszen ez jelentheti azt, hogyha valaki mondjuk egy budapesti tüntetésen az amerikai nagykövetség előtt a guantanamói fogvatartások ellen tüntet, és azt szépen bekamerázzák, adott esetben mondjuk az amerikai Egyesült Államokban nem kap vízumot, vagy más országban nem tud bevenni. Nagyon jó példát mondott az ukrán képviselő is, hogy egy ukrán hölgy egy finn esemény miatt tüntetett a finn nagykövetség előtt, és ez a kis lány tulajdonképpen Finnországban az egyetemen tanul, és amikor menni akart vissza az egyetemre Finnországba, akkor közölték vele a határnál, hogy nem kívánatos személyiség. Vagy egy másik példa, amit a holland képviselő felhozott, hogyha valaki mondjuk Európában valamelyik szállodában nem fizeti ki a számláját, akkor ő is rákerülhet erre a fekete listára, és 4,5 év múlva senki nem mondhatja le róla, hogy ő nem tulajdonképpen terrorista veszélyeztet egy személyiség, és a fekete listán ott van rajta.
Nem egy hazánk fia járt már pórul, amikor külföldön szeretett volna munkát vállalni. Nagyon ritkán indul eljárás az embereket megtévesztő cégek ellen, hiszen azokat sokszor a rendőrség sem éri utol.
Ildikó nem véletlenül nézegeti az úti könyvet. Hosszú ideje az a nagy vágya, hogy egy ideig külföldön dolgozzon. Nem is akárhol, a legszívesebben Amerikába menne. Oda viszont, különösen a 2001-ben elkövetett merényletek óta igencsak nehéz kijutni. Az internetet böngészve talált rá egy kaposvári cégre kecsegtető ajánlattal.
Nem kértek kifejezetten angol nyelvtudást, és hivatalos munkavállalási papírokat intéztek volna a vízumhoz.
Mi történt később?
Leveleztünk folyamatosan, de mindig csak ígérgettek, és aztán elegem lett az ígérgetésekből.
Ildikó közben 200.000 forintot is befizetett, amely a külföldi ügyintézést szolgálta volna.
Én még fönn voltam a cégbíróság oldalán, ott még működő cégként volt bejegyezve.
Később már nem lehetett a céget sem e-mailben, sem telefonon elérni. Ekkor a rendőrségnél tett feljelentést a károsult. Aki nem adja fel, mert bár most becsapták, mégis szeretne munkát találni Amerikában. A rendőrségnél, sőt az országos munkaügyi felügyeletnél sem tudtak információt adni arról, hány hasonló eset fordul elő hazánkban. A rendőrség legtöbbször egyedi csalások miatt nyomoz, és ritkán biztatják a károsultakat azzal, hogy ügyüket sikerrel tudják majd lezárni.
Biztos vagyok benne, hogy Ildikó esete nem egyedi. Köszöntöm a stúdióban Kovács Gézát, a Foglalkoztatási és Szociális Intézet főosztályvezetőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Első kérdésem, hogy mi lehet az oka annak, hogy sem a rendőrségnél, sem az országos munkahogyi felügyeletnél nem tudtak információt adni arról, hogy tulajdonképpen Magyarországon hány olyan állampolgár van, aki pórul járt, amikor külföldön szeretett volna munkát vállalni?
Hát sajnos azt sem igen tudjuk, hogy hány magyar dolgozik külföldön, ugyanis ez a szabad munkavállalás elvéből következik. A rendszerváltás volt, hogyha valaki átlépi a határt, nem kérdezik már meg tőle, hogy hová megy, miért megy, mikor jön haza, és így tovább. Tehát nincsenek adataink. Az pedig, hogy a munkaügyi felügyelőség vagy a rendőrség miért nem tud erről információt adni, valószínűleg az az oka, hogy külföldön ők nem tudnak dolgozni, tehát ők nem rendelkeznek ott semmiféle jogkörrel.
Honnan lehet azt tudni, hogy az állásajánlat, amelyet kínálnak külföldön, az komoly és nem csalókról van szó?
Hát erre elég nehéz általános érvényű receptet adni, de azért azt érdemes megjegyezni, hogyha egy hirdetés az túl jó, túl sok olyan elem van benne, ami szinte irreális, akkor azzal már csínyán kell bánni. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy hirdetést, ugyancsak Amerikában hirdettek állásokat, és ott azt ígérték a leendő munkavállalónak, hogyha kimegy, akkor ingyen kiviszik, viheti a családját, ott kint majd kap egy házat, a gyerekeket elhelyezik, évente kétszer ingyen hazajött, talán még a nagypapát is megutaztatták volna. Cserébe mindössze annyit kértek, hogy fizessen be talán 150 vagy 200 ezer forintot, és küldje ki az útlevelét Svájcba. Na hát, aki ezt bevette, és ezt a pénzt befizette, és az útlevelet kiküldte, az valószínűleg soha többé nem látta azokat viszont.
Hát akkor valószínűleg védekezni úgy lehetne, hogy tényleg minél körültekintőbben utána kellene járni a cégnek, de mondjuk Ildikó eset is azt példázta, hogy még a cégbíróságon is megnézte a céget, és be volt jegyezve, csak aztán, amikor arról lett volna szó, hogy kimelt, akkor eltűnt a vállalkozás.
Hát nézze, hogyha Európába ment volna Ildikó, tehát az Európai Uniót valamelyik tagállamába, akkor egyszerűbb lett volna a helyzete, ugyanis az Európai Unióban van egy hálózat. Egy úgynevezett EURES hálózat, az EURES az a European Employment Services, tehát az Európai Foglalkoztatási Szolgálat, és ha valaki kap egy állásajánlatot valonnan, akár magánközvetítőtől, akár baráttól, ismerőstől, akkor érdemes valamelyik EURES tanácsadót ezügyben felkeresni. Jelenleg 24 ilyen tanácsadó van Magyarországon, gyakorlatilag minden megyében egy, és ezek az EURES tanácsadók aztán a külföldi kollégáikat megkérhetik arra, hogy hát úgymond káderezzék le a kinti céget.
Tehát, hogyha amerikai munkavállalással kapcsolatban nem is tudnak információval szolgálni, de az Európai Unión belüli munkavállalással kapcsolatban mindenképpen van-e arról bármiféle adatuk, hogy milyen szakmák a legkeresettebbek az Európai Unióban?
Hát ez változik, ez gyakorlatilag országonként változik, és egy országon belül is változik azt szerint, hogy ott az adott gazdaság éppen akkor milyen állapotban van. Én ma délután megnéztem az Európai Unió álláskereső portálját, és ezen a portálon, ha hiszi, hanem majdnem 1.300.000 üres álláshely volt. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte mindenki jó eséllyel pályázhat uniós állásra.
Akkor nézzük már meg egy kicsit, hogy hogy van ez a gyakorlatban. Tehát, hogyha egy Ildikóhoz hasonló munkavállaló az Európai Unióban valahol munkát szeretne vállalni, és felkeresi ezt a rendszert, ezt az EURES rendszert, akkor ez hogy néz ki? Ott van, és azt mondja, hogy kérem szépen, mondjuk én Dániába szeretnék dolgozni, akkor mit tesznek önök?
Hát én inkább azzal kezdeném, hogy választanék egy célországot, mégpedig úgy, hogy tehát az alapján, hogy milyen nyelvet tudok beszélni. Uh-huh. Tehát ha már kiválasztottam a célországot, úgyhogy a nyelvtudás hiánya az nagyon sok problémát okozhat külföldön, ott ugyanis ügyeket kell intézni különböző hivataloknál, lakást kell szerezni, meg kell beszélni a lakás gazdájával, hogy mennyiért adja ki a lakást, mik a szabályok, stb. Ezt még meg lehet oldani, úgyhogy barátot, ismerőst megkérek erre, hogy segítsen, azonban van egy sokkal nagyobb probléma, mégpedig a munkaszerződés, ami egészen biztos, hogy nem magyarul lesz, már pedig egy szerződést úgy aláírja, hogy nem tudjuk, hogy mi van benne, az nem túl bős dolog. Na most, hogyha megvan a célország, akkor érdemes tájékozódni arról, hogy abban az országban mik a munkahogyi szabályok, ebben már tudnak segíteni az EURES tanácsadóink, de az interneten is meg lehet találni ezeket az információkat, és abban is segít az EURES tanácsadó, hogy mondtam, hogy megkérdezi azt, hogy a kiválasztott állásai megbízhatónak tűnik-e, érkezett a munkáltatóra panasz, fizetett a munkahogyi bírságot, és így tovább.
Ugye arról beszéltünk, hogy aki nem beszél az adott nyelvet, akkor meg se próbálja a külföldön a munkavállalást, nem sok értelme van, de kinek vannak esélyei? Tehát ki az, akinek jó esélye van? Milyen feltételeknek kell a nyelvtudáson kívül?
Általában a magasan kvalifikált szakembereket azokat szívesen fogadják bármelyik uniós tagországba, tehát mérnököket, informatikusokat, de gyakorlatilag a szakmunkásokat is örömmel veszik. Németországban például, meg Ausztriában keresik a henteseket, most nyár előtt keresnek úgynevezett animátorokat, ezek gyakorlatilag angolul, németül vagy oroszul beszélő fiatalok, Ciprusra mehetnek, Görögországba, Olaszországba, tengerparti szállodákba és így tovább.
Kovács Géza, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A kormányátalakítás kérdése nem került szóba, de az elmúlt másfél év politikáját és a következő időszak teendőit megbeszélte a kabinet a Gödig kihelyezett kormányülésen. Daróczi Dávid kormányszóvivő bejelentette, Gyurcsány Ferenc február 18-án tartja az országgyűlésben évindító beszédét. A miniszterelnök ma leadta 2007-es vagyonnyilatkozatát.
Gyurcsány Ferenc nettó jövedelme tavaly 96.410.602 forint volt. Ebben minden jövedelme benne van természetesen. Cégeitől kapott osztalék, a miniszterelnöki fizetése és a parlamenti képviselőként kapott összeg is. A miniszterelnök 35.632.976 forint adót fizetett be 2007-es jövedelmei után. Gyurcsány Ferenc a nettó jövedelméből 13.898.019 forintot utalt, tehát civil szervezeteknek és alapítványoknak.
Vendégem Varga Mihály, a Fidesz alelnöke. Jó estét kívánok! Az iménti összefoglalóból is kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc kormányfő nem a tavaszi ülésszak első napján mond beszédet, hanem eltorta február 18-ára, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor előbb fogja megtartani szokásos évértékelő beszédét. Változtat ez valamin?
Az égvilágon semmin, hát miért kellene, hogy változtasson? Orbán Viktor volt az, aki még miniszterelnökként elkezdte azt a hagyományt megteremteni, hogy minden évben egy februári napon értékeli az ország helyzetét, állapotát. Szerintem nem kell igazodnunk senkihez sem, Gyurcsány Ferenchez sem, máshoz. Orbán Viktor most is, mint a Fidesz elnöke, ezt meg fogja tenni, ezt az értékelést. Ehhez képest másodlagosnak tartom, hogy ki még mikor és hol értékeli.
Mert a elemzők azt mondják, hogy lehet, hogy ez Gyurcsány Ferenc részéről egyfajta stratégiai húzás volt, hiszen tud majd arra reagálni, amit Orbán Viktor mond a beszédében.
Hát nézze, én azt hiszem, hogy nekünk mindenképpen kell egy ilyen értékelést tartani, nem csak a hagyományok miatt, hanem amiatt is, mert ma a felmérések szerint azért a közbizalom elsősorban a pártok közül a Fidesz felé fordul, tehát felelősséggel tartozunk az embereknek. Azért, amit tervezünk, azért, amire készülünk a parlamentben, felelősséggel tartozunk azért, hogy a népszavazás eredményes legyen. Tehát ez azt gondolom az egyik legfontosabb oka annak, hogy meg kell tartanunk ezt az értékelést, a másik pedig, hát az ország, látjuk, milyen helyzetben van. A kormány oldalról tartottak már százféle értékelést arról, hogy milyen állapotok vannak az országban. Ezek valahogy nem tudtak találkozni az emberek mindennapi ítéletével.
No, hát már említette a népszavazást, éppen ma jelentették be, hogy azt szeretnék elérni, hogyha március 9-én nem csak a három már ismert kérdésről tartanak meg a referendumot, hanem az egészségbiztosítási törvényről is. Mekkora esélyét látják ennek?
Nehezett kérdez, hát 15-20 MSZP-s képviselőre lenne szüksége ahhoz, hogy
ez megtörténjen. Itt a megerősítő népszavazásról van szó.
Míg élünk, remélünk, tehát bízunk abban, hogy lesz ennyi képviselő.
De milyen módszerekkel próbálják meggyőzni őket? Mert hát gondolom, hogy próbálják meggyőzni őket.
Szerintem nem elsősorban a Fidesz képviselőnek kell meggyőzni az MSZP képviselőit. Nyilván lesz egy parlamenti vita majd erről, és ott mi is elmondjuk az álláspontunkat, és reméljük, hogy ezt is figyelembe veszik. De szerintem a legfontosabb ebben a helyzetben, hogy az emberekre hallgassanak az MSZP képviselői. Az emberek háromnegyede ma elutasítja az egészségbiztosítási rendszernek ezt a profitorientált, üzletszerű átalakítását. Hát legalább az emberek véleményét hallgassák meg akkor, és gondolkozzanak el azon, hogy rendben van, igennel szavaztam erre a törvényre. Azóta mentősöktől az orvosokon át, az ápolónőkig, sőt a civileken át mindenki tiltakozik ezen a törvény ellen. Hát nem kéne mégiscsak meghallgatni az emberek véleményét ebben a kérdésben?
Akkor egyáltalán úgy kérdezem, mert Répási Róbert azt mondta, hogy biztos abban, hogy a kormány, így fogalmazott, nem úszhatja meg ezt a bizonyos népszavazást.
Tehát abban is biztos vagyok.
Abban valóban biztos a Fidesz?
Elmondom, hogy miért. Azért vagyok biztos benne, mert ha most nem is szavazza meg a parlament többsége azt, hogy legyen egy véleménynyilvánító népszavazás ebben a kérdésben, de van egy házaspárnak egy olyan kérdés, amire váratlan össze fog gyűlni az aláírás, a megfelelő számú aláírások mennyiség, és akkor ebben a kérdésben pedig ősszel lesz népszavazás. Tehát vagy tavasszal, vagy ősszel ebben a kérdésben a kormánynak biztos, hogy szembesülnie kell az emberek véleményével.
Na most az Albert házas pár kérdéséről van szó. Beszélgettem itt a Hírórában Lendvai Ildikóval, az MSZP frakció vezetőivel, és ő egészen azt mondta, hogy ő lesz az első, aki aláírja például ezzel kapcsolatban az aláírás gyűjtőívet, mert hogy az a kérdés, amely az Albert házas pár kezdeményezésében szerepel, az egyszerűen nem vonatkozik rájuk, mert hogy abban több biztosítós modell szerepel, már pedig a kormány törvényében nincs több biztosító, csak pénztárak vannak, stb. Stb. Tehát azt mondta, hogy a kormányra nézve nem lesz kötelező az a bizonyos referendum.
Hát ez érdekes logika. Mondjuk Lendvai Ildikó is azok közé tartozott, akik az elmúlt években ugye azzal kampányoltak, hogy nagyon jól édübrög a gazdaság, ismerjük ezt, 2006-ban egy összedi beszédben szembesültünk azzal, hogy mit is gondolt erről valójában a kormány. Tehát én azt kérem minden magyar állampolgártól, hogy azért, amikor az MSZP azt mondja, hogy ez nem az, aminek látszik, ez az átalakítás, ami most történik, ez nem üzletszerű, nem profitorientált, akkor azért legyen elég óvatos. Éppen mai hír, hogy tegnap egy konferencián az egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy hát a világ profitorientált módon működik, profit működtet mindent, mi is ennek érdekében szeretnénk átalakítani az egészséget. Én ebben a kérdésben inkább hiszek Horváth Ágnesnek, mint Lendvai Ildikónak.
Egyetlen kérdés erejéig térjünk át az elnökségi ülésre. Debrecenben volt ugye kihelyezett elnökségülés. Az önkormányzati lakások lakbérét terhelő áfa visszavonását és a gyermekélelmezés ügyének fordított áfából történő kivételét kezdeményezik. Most a pénzügyminisztérium erre azt mondta, hogy az önkormányzatok eldönthetik, hogy szednek-e áfát vagy sem. Tehát kvázi nincsenek erre kötelezve. Akkor mi ezzel a probléma?
Hát ezzel nem az a probléma, hogy az önkormányzat dönthet, hogy nem. Szerintünk egyébként a törvényből nem ez derül ki, a jogszabályból. A jogszabály elég világosan kötelezi erre az önkormányzatokat, nincs választási lehetőség. De a pénzügyminisztérium hajlandó ebbe az irányba módosítani, akkor az már egy lépés annak érdekében, hogy több pénz maradjon, akár a lakás, akár az egészségügyi, vagy éppen a gyermeknevelési, gyermekétkeztetési kérdések megoldására az önkormányzatoknál. Tehát mi, amikor számoltunk, és a Fidesz azért 2006. október óta elég komoly súllyal szerepel az önkormányzatokban, azt láttuk, hogy ennyivel kevesebb pénz fog maradni a rendszerben. Szerintünk ez a kormánynak sem érdekel, hiszen nem kevesebb gyereket szeretnénk ellátni étkeztetésben, önkormányzati rendszeren belül, hanem legalább ugyanannyit, mint a tavalyi esztendőben.
A pénzügyminisztérium azt mondja, és akkor ez már a gyermekélelmezésnek a kérdése, hogy az nincs is a fordított áfa körébe. Tehát nem kell itt semmit kivenni belőle.
Hát rendkívül egyszerű lesz, elővesszük a jogszabályt. Úgyhogy ott ül majd a PM-nek is az illetékesen, meg ott ülünk mi is, és megnézzük, hogy kinek van igaza.
Varga Mihály, köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Olcsóbban juthat földgázhoz bármely lakossági fogyasztó, ha egy új, saját magát fapadosnak nevező szolgáltatóval szerződik. A cég azt állítja, tarifája akár 8%-kal is kedvezőbb lehet a jelenleginél.
A recept egyszerűnek tűnik. Az ukrán hátterű cég ügyvezetője szerint ugyanis működési költségeik leszorításával tudnak ilyen kedvező árakat kínálni a fogyasztóknak. Az Enfes Kft. 4 éve van jelen a magyar piacon. 200 milliárd forintos árbevétellel 3 milliárd köbméter gázzal kereskedik évente. Ez a teljes hazai forgalom 20%-a. Bár szakértők szerint a lakossági gázszolgáltatásban még kidolgozatlanok a versenyszabályai, a Magyar Energiahivatal nem tartja gondnak a konkurencia megjelenését. A Kft. Ügyvezetője is sietett megnyugtatni az aggódókat, bárhogy alakul az Enfes sorsa, ügyfeleik ellátását semmi sem veszélyeztetheti.
Ebben a pillanatban 200 millió köbméter földgáz van magyarországi tározóban, ennek a számunkra betárolva. Ezt ha kiszámítja, ez legalább 100 000 ember földgáz ellátás egy évben.
A biztonságot az is garantálja, tette hozzá az igazgató, hogy az eddig monopól helyzetű szolgáltatók akkor is kötelesek ellátni a lakossági fogyasztót, ha az általa piaci alapon választott alternatív cég valamilyen ok miatt erre nem képes. A szolgáltatást holnaptól bárki egyénileg is megrendelheti, egyelőre csak az interneten.
Kívánok, kedves nézőink! A rendelkezésemre álló rövid időben kiemelek néhányat a Duna Televízió mai műsorából. Az Én, te, ő című 2003-ban készült francia dokumentumfilm többszörösen kitüntetett Európa és César díjas alkotás. Az iskola, amelynek tanulóit megismerjük benne, egyetlen osztatlan osztályból áll. A Pireneusok elszórt kis településeiről járnak ide a gyerekek. Két évtizede George Lopez oktatja türelemmel és szeretettel a 4-10 éves nebulókat. Ez az utolsó éve itt, jövőre nyugdíjba vonul. Nézzünk meg egy részletet a 7 óra 35 perckor kezdődő filmből.
Qui dessine, elle n'est pas là. Voilà. Ah, qui c'est qu'on regarde, Marie, après?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien.
Pas bien.
Pas bien.
C'est pas bien?
Un petit peu bien.
C'est beaucoup bien.
C'est beaucoup bien?
Oui, mais le mot en bas...
Est-ce qu'on le reconnaît, le mot maman?
Non. Oui, mais en bas... Oui,
parce qu'elle est un petit peu montée et descendue, c'est ça? Mais quand même, c'est pas mal, je trouve. Hein?
Megré felügyelőnek ismét akad dolga 9 óra 20 perctől. A bíróházában hullát találnak a szomszédok, jelentik Megrének, és mikor a felügyelő a helyszínre érkezik, a bíró éppen akkor akarja eltüntetni a hullát a házából.
Akkor térjünk vissza a keddestéhez.
Amikor a barátaim elmentek, fölmentem lefeküdni, és rögtön elaludtam. Másnap reggel beléptem a gardrób szobába, és ott feküdt egy férfi a földön. Akit azelőtt nem láttam. Halott volt. Beverték a koponyáját, nem is tudom, valami kemény tárgyal. Átkutattam a zsebeit. Mindjárt átadom majd önnek, ami benne volt, nincs semmi olyasmi, ami elárulna a személy azonosságát.
A Vadnyugatról mindenki azt hiszi, hogy ismeri. A nézők számára a forgatókönyvírók és a rendezők egy egészen más valóságot találtak ki, méghozzá a western filmek Vadnyugatát. Az Univerzum stábja egy komolytalan dokumentumfilmet forgatott az amerikai Vadnyugatról, a Vadnyugat flóra és fauna világáról. Délután 2:45-tól nézhetik meg ezt az érdekes, ismeretterjesztő filmet, amelyből most mutatunk egy rövid részletet.
Idegen számára belépni egy lengő ajtón kritikus pillanat. Még a legyek is abba hagyják az ümmögést.
A későig fennmaradó felnőtt nézőink figyelmébe ajánlom Nemes Gyula Egyetleneim című filmjét 22 óra 20 perctől. Este 7 órától 9 óráig megismételjük szilveszteri műsorunk egy részét, mégpedig a gálát, melyet a Szolnoki Színházból közvetítettünk. Szóval, ha igazán szórakozni szeretnének, ma este üljenek a Duna Televízió képernyői elé, mert részleteket láthatnak a legkedveltebb előadásokból, a La Traviatából, a Mosolyországából, a Csárdás királynőből és a Vígözvegyből, a Marica grófnőből és a Mágnás Miskából is, Vikidá Gyula, Bodrogi Gyula, Miklósa Erika, Berkes János, Tokodi Ilona, Varga Miklós, Tahitót László, Sáfár Mónika közreműködésével. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek, ha tehetik, jöjjenek el ide a Dunatérre 14 óra 5 perckor is. Várok mindenkit szeretettel. Végezetül nézzünk meg egy rövid részletet az este 7 órakor kezdődő Határok nélkül című műsorból. Viszontlátásra!
A templomok, a temetők, a házak alatt 300 tonna aranyat rejt a föld. Az arany átokká vált Verespatakon.
Filmszemle 2008. Új Eldorado. Kocsis Tibor számos fesztiváldíjjal kitüntetett dokumentumfilmje. Szombaton 23:15 a Duna Televízióban.